Kedves hallgatók, ismét egy vendéget köszönhetek itt a stúdióban. Gidó Attila történész, a Kolozsváron székelő, pontos nevét akarom mondani helyesen, Román Nemzeti Kisebbség Kutató Intézet kutatási elemzési osztályának vezetője. Jól mondtam, ugye?
Igen, nagyon hosszú a neve az intézetünknek is, és az osztályunknak is.
Ön nem feltétlenül roma kérdéssel foglalkozik, viszont foglalkozik a második világháborúval, tehát önnek a szakterülete inkább a zsidóság története, az erdélyi zsidóság, de a második világháború kapcsán beszélhetünk a roma kérdésről is, hiszen ott volt a roma holokauszt, ami szintén egy sajnálatos dolog, és annak ön szakértője.
Alapvetően a 20. századi erdélyi zsidó közösségnek a történetével foglalkozok. Ezen belül is két korszak a specialitásom, úgymond, vagy két korszakra szakosodtam, ez a két világháború közötti időszak. Tehát az erdélyi magyar, főleg magyar anyanyelvű zsidó közösségnek a viszonyulása az impériumváltáshoz, egyáltalán a magyar zsidó kapcsolatoknak az átalakulása. A másik korszak az pedig a holokauszt időszaka. Észak-Erdélyben, hát 1940. augusztusában Erdélyt a nagyhatalmi nyomásra és közvetítéssel két résztre osztják. Az északi részt Észak-Erdély néven visszakapja Magyarország, a déli rész Dél-Erdély néven Romániánál marad. Tehát én az észak-erdélyi zsidó holokauszttal foglalkozom, és itt jön képbe a romák története. Hát sok-sok év levéltári kutatásai nyomán viszonylag sokszor akadtak a kezembe olyan dokumentumok, amelyek a romákra vonatkoznak, az észak-erdélyi romák sorsára, vagy azzal foglalkoznak. És hát egy idő után már annyi információm, forrásom gyűlt fel, hogy adta magát az, hogy ezt meg is írjam. Tehát én nem vagyok a specialistája a roma holokausznak, viszont most már vannak szövegeim, publikált szövegeim ebben a témában is. Az érdekes az, hogy igazából ezzel a kérdéssel senki nem foglalkozott eddig. Tehát amikor én gyűjtöttem a dokumentumokat a romák sorsára vonatkozóan, elkezdtem utána nézni, hogy egyáltalán milyen szakirodalmat tudnék erre vonatkozóan olvasni, és kiderült, hogy igazából nincsenek szakirodalma. A magyarországi roma holokausztnak bőséges a szakirodalma, viszont Észak-Erdélyt ezek a szövegek, könyvek, tanulmányok nem érintik.
Igen, hát láttam én is az interneten, ugye a Wikipédián is egy hosszú szöveg van a roma holokausztról, a Parajmos így nevezik. Tavaly volt a kerek évforduló.
Igen, tehát 1944. augusztus 1-ről 2-ára viradólag, tehát ugye ez az Auschwitz-Birkenau-i táborban, jobban mondva Auschwitz-Birkenau-nak a birkenaui részében lévő cigány tábor felszámolásáról szól, igazából ehhez kapcsolódik ez az évforduló, tehát ezen a napon a még életben lévő romákat, tehát nekik egy külön
tábor.
Hát külön táborrész volt kialakítva, tehát Birkenau az egy hatalmas táborkomplexum volt több szektorral. Ezeknek szám, betű és szám kombinációból álló elnevezése volt, tehát például a cigánytábor, a roma tábor, a B2, tehát a Birkenau-on belül a B2 szektorban, vagy a B2 táborban volt, és hát több mint 2000 roma volt ekkor még életben, és ezen a napon, illetve tehát elsőről másodikra viradólag a tábor őrei teherautókra rakták őket, és a nagyon közeli 5-ös krematóriumban elgázosították, és utána pedig a krematórium melletti, hát ilyen nagy égetőgödörben elégették a holttesteket. Tehát ez egy nagyon szomorú történet. Erről onnan tudunk, hogy a tábor felszámolását, mert a roma szektornak a felszámolását nem élte túl egyetlen egy roma sem, viszont voltak szemtanúk, mégpedig a birkenaui nagy tábor komplexumnak a zsidó fogvatartottjai, és azok, akik túlélték ezeket a Birkenaut, túlélték a holokausztot, és ezek a zsidók hazatértek, ők erről is beszámoltak, tehát azok, akik szemtanúi voltak a cigánytábornak a felszámolásának. Azt különböztette meg egyébként Birkenauban a cigány és a zsidó fogva tartottakat, hogy miközben a zsidókat, amikor megérkeztek Auschwitzba, és leszálltak a híres rámpán, amit egyébként filmekben is nagyon sokszor látunk, és megtörtént a szelekció. Azok, akiket életben hagytak, tehát nem küldtek rögtön a gázkamrákba, tehát azokat, akiket életben hagytak, általában számmal láttak el, lenyírták a hajukat, elvették a ruháikat, a családtagokat nyilván szétválasztották természetesen, illetve hát nem is igazából nem természetesen, hanem véletlenszerűen megtörtént az, hogy esetleg apa és fia, vagy anya és lánya együtt tudott maradni, és akár hónapokig is egymás közelében tudtak lenni, de a legtöbb esetben a családtagokat teljesen szétválasztották, volt, akit rögtön megöltek a családból, volt, akit életben hagytak és dolgoztattak. Ezzel szemben a cigánytáborban a családokat nem választották szét. Igazából a családok együtt voltak, megtartották a saját ruháikat, sőt, amíg a zsidók esetében a gyermekeket, a kicsiket, akik 15-14 év alattiak voltak, és munkaképtelenek voltak, szintén a terhes anyákat, vagy az időseket, azokat rögtön megölték. Ezzel szemben a cigányoknál nem ez történt, hanem megtartották őket. Hát ez a náci rendszernek az abszurditása, tehát, hogy egyszerűen így döntöttek, hogy együtt hagyják őket. Időközönként voltak szelekciók. Időközönként a cigánytáborból szedtek össze munkaképes férfiakat, és elszállították őket más lágerekbe, vagy Mengele nagyon sok alkalommal választott ki közülük kísérletre. Az embertelen kísérletei alanyául nagyon sok esetben választott ki cigányokat, de végül úgy döntöttek, hogy meggyilkolják az összes még életben lévő cigányt. 1944. augusztus elején.
Igen, hát erről mondjuk a dátumhoz közel kéne beszélgessünk, de mivel, hogy ön most itt van Marosvásárhelyen, akkor kihasználom az alkalmat, hogy most beszélgessünk róla. A levéltárban járt, tulajdonképpen mi után kutakodik, szabad ezt kérdezni?
Igen, hát én a kutatási témámhoz kapcsolódóan az Észak-Erdély holokausztra vonatkozóan kutatok anyagokat. Itt érdekes módon még Vásárhelyen nem találtam roma vonatkozású dokumentumokat a korszakból. Nyilván, hogyha a romákról beszélünk, azért azt el kell mondani, hogy nagyon sokan azt gondolhatják, hogy Észak-Erdélyből is történtek roma deportálások Auschwitz-Birkenauban, mint ahogy egyébként Európa nyugati részéből ténylegesen is történtek deportálások ebbe a táborba, tehát nyilvánvalóan Németországból, de Franciaországból, Belgiumból nagyon sok helyről vittek romákat Auschwitz-Birkenauba. Az egész Magyarország területéről, tehát értve ez az 1940 és 44 közötti határokat, tehát beleértve akár Észak-Erdélyt is, alig volt deportálás Auschwitz-Birkenauba, tehát roma deportálás, hangsúlyozom, tehát nem zsidó, mert nyilván a magyarországi zsidóságot oda deportálták, de hát, hogy a mostani tudásunk szerint körülbelül néhány tucat magyarországi roma auschwitzi deportálásról beszélünk. A magyarországi roma holokauszt áldozatainak a száma, hát körülbelül 1000-2000 körülire tehető, tehát nyilván nem érdemes párhuzamot vonni, de csak, hogy csak azért, hogy a számokat lássuk. Mindeközben a magyarországi zsidóság embervesztessége a holokauszt alatt az több százezres. Nyilván a két népességnek a száma is eltérő volt a korszakban, tehát amíg a II. Világháború alatt Magyarországon, beleértve Észak-Erdélyt is körülbelül 700-800 ezer zsidó élt, addig a romák száma hát nagyjából 70-80 ezer volt. Ebből a 70-80 ezerből egy olyan 36 ezer Észak-Erdélyben élt, tehát a magyarországi roma populációnak nagyjából fele Észak-Erdélyi volt. A magyar hatóságoknak nem volt kidolgozott terve arra vonatkozóan, hogy a romákat deportálják. Sem Auschwitz-Birkenauba, sem más táborokba. Mégis néhányan ezekbe a táborokba kerültek. Az áldozatok nem a deportálások következtében hunytak el, hanem a magyarországi roma ellenes erőszakos fellépések következtében. Tehát vagy a honvédségnek a tagjai katonák gyilkolták meg ezeket a roma áldozatokat, vagy pedig valamelyik karhatalmi szervnek a tagjai. Észak-Erdélyben egy ilyen esetről tudunk, ez már a háború vége felé van, tehát 1944 őszén, amikor a magyar csapatok visszavonulóban vannak, Nagyszalonta környékén, illetve hát magán Nagyszalontán történik az meg, hogy a magyar honvédek 18 romát meggyilkolnak az ottani roma telepen. Hát nagyjából ez az egyetlen olyan eset, amiről konkrétan tudunk, hogy megtörtént. Ettől függetlenül az észak-erdélyi romáknak a helyzete meglehetősen nehéz volt a holokauszt időszakában, tehát 1940-44 között. Volt például kísérlet arra, hogy kitelepítsék őket a településekről, kisebb és nagyobb városok területéről is, sőt, ezzel a céllal 1944 májusában és júniusában, tehát pont akkor, amikor egyébként az észak-erdélyi zsidóknak a gettósítása és deportálása zajlott, a magyar hatóságok összeírták a romákat, pont azért, tehát az eredeti cél az volt, hogy az összeért roma népességet áttelepítsék, főleg Észak-Erdély keleti és déli határvidékéről az ország belterületére, megbízhatatlan népességnek tartották őket, mint ahogy egyébként a ruszinokat is, tehát a ruszinokat is összeírták, nem csak a roma népességet, de végül nem tudjuk miért, egyelőre nem nincs erre válaszunk, de végül ezekre az áttelepítésekre nem került sor. Viszont maga az összeírás megtörtént, de ettől eltekintve mindennaposak voltak a hatósági vegzálások, tehát a roma közösségek ellen. A roma telepeken időközönként megjelentek a hatóság emberei, csendőrség, razziákat tartottak, új lenyomatokat vettek tőlük. Volt, amikor ez egy Szilágy megyei eset, Szurduk roma telepét például, hát több mint egy hónapra lezárták, és nem engedtek ki és be senkit a telepről, azért, mert találtak egy tifuszos megbetegedést, tehát egy tifuszos esetet, és emiatt a teljes telepet igazából karanténba helyezték. Volt olyan eset Szatmárnémetiben például a 40-es években, hogy Szatmárnémetiből illetve megtiltották, hogy Szatmárnémetibe bemenjenek romák a környező településekről. Tehát egyszerűen nem volt szabad, ha valaki roma volt, nem volt szabad a városba bemenjen. Tehát, hogy meglehetősen sok negatív megkülönböztetés, diszkrimináció érte a roma népességet 1940-44 között. És ami még érdekes, hogy valamikor az 1941-es év végén, 1942 környékén a sajtóban, tehát a napi sajtóban, a magyar nyelvű, észak-erdélyi magyar nyelvű sajtóban egyre több roma ellenes újságcikk jelenik meg.
És gondolom ezen, rendelésre.
Hát nem, hát nyilván, tehát, hogy, de nem feltétlenül kellett ezt megrendelje bárki is, hanem az történt, hogy ezek a cikkek összefüggésben vannak egyébként a balkáni, közép-európai történésekkel. Tehát ez az az időszak, 1941-42, amikor a környező országokban is erőteljesebben kezdik üldözni a romákat. 1942-ben például Horvátországban táborba zárják, Jasenovácba zárják a roma népességet, és nagy részüket legyilkolják. Ekkor indul meg a nyugat-európai roma népességnek a tömeg Auschwitz-Birkenauba. És talán ennek hatására is megjelennek olyan politikai felhangok, hogy a magyarországi, köztük az észak-erdélyi romákat is munkatáborba kellene zárni. Nem azt követelik politikusok, különböző szervezetek, pártok, hogy deportálják őket a németek által megszállt lengyel területekre, hanem azt, hogy Magyarország területén munkatáborba zárják őket. a gyerekeket vegyék el az olyan roma szülőktől, akiknek hát bizonytalan az egzisztenciája. Tehát egy sor embertelen javaslat jelenik meg, és ez elmegy addig is, hogy egy-egy vármegyei közgyűlés is felirattal fordul Budapesthez, hogy ilyen irányú lépéseket tegyenek, és hát akkor nyilván, tehát ennek a párhuzama az, ami megjelenik az újságcikkekben. Tehát, hogy igen, végül is van egyfajta összekapcsolódás a politikum és a sajtóban megjelenő cikkek között. Tehát 1942-43-ra egy nagyon erős roma ellenes hangulatkeltés folyik az észak-erdélyi magyar sajtóban, és hát mondanom sem kell, hogy ez a hangulatkeltés ugyanígy érvényes, negatív hangulatkeltés ugyanúgy érvényes a zsidók ellen is. Tehát, hogy ez kéz a kézben jár. 1944-re viszont ez nagyjából lecseng. Tehát 1944-ben érdekes módon pont akkor, amikor a zsidókat elkezdik deportálni, tehát 44 tavaszának végén eltűnnek igazából a roma ellenes cikkek, miközben a zsidók ellen napi szinten és több, ugyanabban a sajtótermékben több cikk is úszít.
Milyen újságok voltak akkor, amiket ön tanulmányoz a levéltárban?
Hát itt nyilván sokkal gazdagabb volt a sajtóélet, mint manapság. Természetesen azért is, mert akkor a nyomtatott sajton kívül csak a rádió létezett, tehát mások voltak a sajtófogyasztási szokások, tehát itt több tízezres példányszámú lapokról is beszélünk. Észak-Erdélynek a korszakban a legmeghatározóbb napilapjai az a kolozsvári Keleti újság, ugyancsak a kolozsvári Ellenzék voltak, és hát voltak nagyváradi lapok. A Magyar Lapok volt például az, amelyik erőteljesen antiszemita, és hát időközönként roma ellenes kampányt is folytatott. De nyilván minden kisebb és nagyobb településnek megvolt a saját maga napilapja, vagy napilapjai.
Marosvásárhelyen.
Székelyszó.
És érdekes módon a romákról itt nem esik szó, tehát a marosvásárhelyi romákról nem talált semmit, vagy Maros megyei, székelyföldi.
Érdekes módon régiónként változik az, hogy mennyire jelennek meg a romák a sajtóban. A székelyföldi lapokat ismerünk, tehát sepsiszentgyörgyi lapokat például, amelyekben viszonylag gyakran cikkeznek a romákról. Marosvásárhely esetében nem nagyon találunk már, tehát kevesebb van, miközben a kolozsvári lapok esetében is csak mérsékelten van jelen a téma. Viszont például, hogyha a Nagyszalontát veszük, amelyik amúgy nem egy nagyváros, ott viszont viszonylag gyakran tematizálják a romákat. Talán ez azért is van, mert Nagyszalonta az egy attól is kirívó eset, és nem csak azért, mert hogy ott történik a Észak-Erdélyben, ez az egyetlen nagyobb volumenű tömeggyilkosság a romák ellen 44 őszén, hanem azért is, mert már a 40-es évek elején a szalontai városvezetés megpróbálja a roma népességet teljes mértékben kirekeszteni a helyi társadalom életéből. Születik is egy városi határozat arra vonatkozóan, hogy a romákat, magát a roma telepet, amelyik egyébként létezett, azt körbekerítsék és lezárják. És igazából a város egyéb területén élő romákat is oda kényszerítsék, tehát hogy arra kényszerítsék őket, hogy oda költözzenek. Egyfajta gettószerűséget akartak létrehozni, és azt mondták, hogy mindenki romának számít, és mindenkit oda akarnak száműzni, aki eredetére, származására nézve roma, vagy azok az egyébként nem roma származásúak is, akik a roma népességgel, hát a roma népesség között élnek, és egzisztenciálisan nem tudják magukat menedzselni, vagy tehát, hogy nincsenek megfelelő életfeltételeik. És ki is dolgoznak egyfajta ilyen gettó szabályzatot is, amiben megszabják azt, hogy a nap melyik időszakában hagyhatják el egyáltalán munkavégzésre, vagy más ügyek intézésére a roma lakók ezt a zárt telepet. Arra vonatkozóan is hoznak szabályt, hogy illetve szabálytervezetet, hogy milyen esetben szabadulhat meg valaki ettől a békjótól, ettől a bélyektől, hogy azon a telepen éljen, tehát hogy rendes egzisztenciája kell legyen, és a többi. De végül szerencsére ezt a tervezetet nem léptetik érvénybe, viszont ugyanennek a roma telepnek a területén kerül majd sor 1944-ben erre a roma gyilkosságra, tömeggyilkosságra.
Ön azt mondta, hogy magyarországi roma holokausztról nagyon sok adat van és cikk, és hogy az erdélyi romákkal kapcsolatosan erről az időszakról nincsen semmi, tehát ön érintőlegesen találkozik ezekkel a levéltári adatokkal vagy dokumentumokkal. Mekkora teret szentelnek a roma kérdésnek jelenleg a Kisebbségkutató Intézetben? Tehát, hogy van egy hiányosság, igen, ezek szerint?
Hát nem, nyilván nem roma kérdés, hanem roma kutatásról beszélünk. Nem hiszem, hogy van külön roma kérdés. Hát a történeti kutatásokat én végzem. Amúgy maga az intézetünk is, az intézetünknek a munkatársainak a végzettsége is úgy áll össze, hogy alig vagyunk történészek. Tehát valójában hárman vagyunk történészek, de roma kutatással, akár még így érintőlegesen is csak én foglalkozok. Az egyik kolléganőm muzulmánok kutatásával, tehát tatárok, főleg tatárok és törökök kutatásával foglalkozik. Nyilván itt a romániai történelmi tatár és török kisebbségre kell gondolni. Elsősorban a másik kolléganőm pedig szintén zsidóság kutatással foglalkozik, de ő elsősorban a román anyanyelvű zsidókat kutat, Bukovina, Beszarábia, Moldova zsidóságát, holokauszt témában is dolgozik. Egyébként roma kutatások folynak az intézetünkben, sőt ez az egyik meghatározó szakterületünk, de nem történeti kutatások, hanem aktuális antropológiai, néprajzi és szociológiai kutatások folynak. Hát itt mindenképpen meg kell említenem az antropológus kollégám Fosztó László vagy Tomas Stefánia nevét, aki szociológus, és hát gyakran járnak terepre, és végeznek kutatásokat a romák körében. Hát ez egy nagyon szerteágazó szakterület, tehát azzal kezdődően, hogy vannak kutatásaink, amelyek a roma közösségek aktuális társadalmi, gazdasági, szociális helyzetét mérik fel, vannak olyan kutatásaink, amelyek pedig például a vallásossággal foglalkoznak a roma közösségek körében, tehát az, hogy például a neoprotestantizmus mennyire terjed el a egyes roma közösségekben, és nyilván vannak időközönként ösztöndíjasaink, vagy éppenséggel olyan vendég kutatóink, akik ebben a témában dolgoznak, és megpróbáljuk őket segíteni. Várunk például az intézetünkbe egy fiatal kutatót Magyarországról, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemről, aki roma pasztorációval foglalkozik, és a magyarországi, a felvidéki és a romániai, erdélyi roma pasztorációt próbálja összehasonlítani.
Igen, ez a roma pasztoráció, ez egy komoly mozgalom Magyarországon, de itt is vannak már ilyen kezdeményezések.
Igen. Hát erről a kollégáim tudnának többet beszélni, de nyilván tehát itt egyházaktól is függ, hogy melyik egyháznak milyen pasztorációs politikája van. Vannak egyházak, amelyek nem igazán készültek még fel erre, vannak akik viszont jobban odafigyelnek erre a témára.
Most csak annyit most végezetül, hogy most egy köteten dolgozik, vagy...
Több szövegen is dolgozom, hát ez szerintem, aki ebben a szakterületben dolgozik, az mind így van, hogy általában nem csak egy szövegen dolgozunk, hanem akár több szövegen is. Hát most egy olyan szövegen dolgozok éppen most, amelyik az észak-erdélyi magyar egyházak holokauszt alatti politikájával foglalkozik. Konkrétabban azt vizsgálom meg, hogy a római katolikus, református és unitárius egyházak hogyan viszonyultak 1940 és 44 között az észak-erdélyi zsidó gazdasági kifosztásához, az észak-erdélyi zsidó származású keresztényeket például mennyire próbálták védeni a zsidó törvények ellen, mennyire próbáltak egyáltalán tenni az ellen, hogy a zsidókat minél kevesebb negatív diszkrimináció érje. Hát nyilván az egyházaknak volt egy adott eszköztára, amivel élhettek, tehát például a nyilvános tiltakozás a politikusoknál, a magyar miniszterelnöknél, a zsidó küldözése ellen, és a többi. Tehát ezeket próbálom vizsgálni, hogy milyen volt az egyházak viszonya a zsidó kérdéshez ebben a korszakban.
Én köszönöm szépen, és sok sikert kívánok, és köszönöm még egyszer, hogy befáradt ide a stúdióba, és időt szánt ránk is.
Én is köszönöm a meghívást.